Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké,
amen! Szeretettel köszöntel benneteket, kedves szalókosok itt a helyszínen, és mindazokat, akik a Szent István TV, rádió, vagy az EVTN televízión keresztül kapcsolódnak be az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat második napjának szentmiséjébe, amikor is nem másokat hívtunk meg, mint Szent Ferenc kistestvéreit. Isten hozott, Antal testvér, nem egyedül érkeztél, itt van veled Barnabás testvér, Ferenc testvér, Dávid testvér hátul a zenekarról, és igen, ők egy egész zenekarral érkeztek, hiszen Miskolcról jöttek, és itt van velük a Miskolc vasgyári plébánia gitáros zenekara. Isten hozott benneteket. Antal testvér lesz a szentmise főcelebránsa, ő fog majd a szentbeszédben tanítani bennünket, és valószínűleg a közösségükről is fog majd egy kis bemutatást tartani, hiszen nagyon jól illik az ő lelkiségük, az idei szalóknak a lelkiségébe, a ferences lelkiségbe. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, ők valóban ezt komolyan gondolják, egész életüket erre tették át rá, a ferences lelkiséget, összekapcsolva a modern korral, hogyan lehet ezt megélni. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk tanításodat, és még egyszer Isten hozott téged.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt lehetünk, közösségileg is itt lehetünk és ünnepelhetünk veletek. Tulajdonképpen a ferenceseknél a kicsi az a nagyobb. Ugye, kisebb testvérek. Szent Ferenc kis testvérei. Minél kisebb, annál jobb. Na most ebből a szempontból verhetetlenek vagyunk, mert mi vagyunk a legkisebb közösség, de nem mondanám, hogy a legjelentéktelenebb. Ebből a szempontból 1-0 ide. Viszont azért azt tegyük hozzá, hogy a felelősségben, a szolgálat nagyságában és történelmiségében viszont közvetlenül Szent Ferenc által alapított történelmi rendek a mérvadók, úgyhogy ebből a szempontból egy döntetlenben kiegyezünk. A Szent Mise elején bűnbánatot tartunk, és ez a bűnbánat összekapcsol minket. A bűnbánat a bűnbánókat már közösséggé teszi. A bűn az mindig elválaszt, a bűn az mindig elidegenít. És amikor valamennyien őszintén bűnösnek valljuk magunkat, azaz azt valljuk, hogy rászorulunk az Isten irgalmára, akkor már összekapcsolódunk, akkor már a Szent Mise elején közösséggé váltunk. Ilyen módon vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Könyörögjünk. Istenünk, te megmutatod igazságot, fényét a téveigőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Abban az időben Ezekiás halálosan megbetegedett. Elment hozzá Ámosz fia, Izaiás próféta, és azt mondta neki, ezt üzeni az Úr, rendezd el ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Ezekiás a fal felé fordult, és így imádkozott. Hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram, azt cselekedtem, ami jó és tetszése szerint való. Ezek után Ezekiás keserves sírásra fakadt. Izaiásnak akkor azt mondta az Úr, indulj Ezekiáshoz, és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr, Dávidnak, ősatyádnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet, íme megtoldom napjaidat 15 évvel. Asszíria királyának kezéből megmentelek téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost. Akkor meghagyta Izaiás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, tegyék rá a daganatra, és akkor életben marad. Ezekiás király megkérdezte, mi lesz a jele, hogy az Úr házában fel tudok menni? Izaiás próféta így válaszolt, ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr az igét, amelyet mondott. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Ákáz napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt, és visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ez az Isten igéje.
Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Így szóltam már életem napjai közepén, indulnom kell az alvilág kapui felé. És egyre azt kutattam, mennyi van még hátra életemből. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Azt mondtam, nem látom meg az Urat az élők földjén, és nem látok többi ember a föld lakói közül. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Sátramat lebontják és elveszik tőlem, mint ahogy a pásztorok lebontják sátrukat. Életem fonalát, mintha takács vágta volna el. Alig kezdődött szövése, már is megszakadt. Reggeltől estig végzel velem. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Uram, élet, érted élek, és a szívem benned bízik. Gyógyítsd meg az én lelkemet, és kegyelmeddel éltess engem. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem.
Fölállunk.
Alleluia, Alleluia,
juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők a nyomomban járnak.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tébresni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványai olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Erre Jézus megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyeret, amelyeket sem neki, sem kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvéreim, már maga az a tény, hogy Assisi Szent Ferenc halálának a 800. évfordulóját ünnepeljük, igazolja azt, hogy mennyire gazdag az a lelki örökség, amit ő hagyott az egyházra, és az a közösség, amelyet ő alapított. Ugye tudjuk, hogy sokféleképpen lehet őt megközelíteni, sokan sokféleképpen közelítik meg, de az evangéliumi életet maga az evangélium tudja magyarázni. Az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni. És Barsi Balázs atyától tanultam, hogy mindig a napi evangéliumra kell figyelni. Mai evangéliumnak van egy mondata, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ez a mondat itt Máté 12. fejezetének 7. verséből, ez egy kicsit le van rövidítve itt az eredetihez képest, amit Ozeás próféta 6. fejezetének a 6. versében találunk. Ott ez így szerepel bővebben: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Az Ószövetségben az irgalom, azaz anyamé kifejezéséből jön. Tehát az édesanya méhe, édesanyánk méhe adott nekünk életet, közvetítette az életet. Az irgalom mindig, ebben a bibliai felfogásban, mindig életet ad. Az irgalom életet ad. Önmagát adja, nem pusztán valamit ad, hanem önmagát, önmaga életét ajándékozza. Ehhez képest, ugye a farizeusok, akikkel Jézus mindig vitatkozik, a képmutatók, azok mindig valamit adnak, de aztán a kezüket gyorsan oda is tartják. Nekik jár
ezért valami. De azért tegyük hozzá, az igazi képmutatás és az igazi farizeizmus minden közhiedelemmel ellentétben nem a vallásos emberek között keresendő. A legnagyobb képmutatás az ateistának a képmutatása, aki minden képességét, aki minden adottságát, minden jó tulajdonságát naív módon önmagának tulajdonítja. És nem ad érte hálát senkinek. Azaz nincs Isten tisztelet az életében. És miután nem ad hálát, nincs Isten tisztelet az életében, gyakorlatilag önmagának tulajdonít mindent, és miután nincsen kinek hálát adni, és nem is ad hálát, ezért azt a képet mutatja, mintha ő lenne önmaga életének és képességeinek a forrása. Ennél nagyobb képmutatás nincsen. Aztán van a másik fajta képmutatás, amit a bűnbánatban újra meg újra bevallunk. Ez az a képmutatás, amikor tudunk arról, hogy más az, amit szeretnénk, más az, amire törekszünk, más az, amit akarunk, és más az, amire képesek vagyunk, más az, amit teszünk. Sajnos ezt férfiasan bevalljuk, mert a tények ránk bizonyítják. De ez a bűnbánatunknak a forrása. Itt nem egy olyan képet mutatunk magunkról, ami hamis kép, hanem azt a képet szemléljük, aminek meg akarunk felelni, csak még nem megy. Na minden esetre az irgalmat, amiről itt szó van, azt mindenkinek tanulnia kell. Ez az irgalom, ez nem egyszerűen természeti adottság. Ez nem egyfajta természetes együttérzés. Nagyon szerencsés, hogyha valakinek ebből a természetes együttérzésből sok adatot. De ez még nem az az irgalom, amiről a Biblia beszél. Ezt az irgalmat mindenkinek tanulnia kell. Mert mivel függ össze? Az Isten ismerettel. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Megismerni az élő Istent, Jézus Krisztusban, aki önmagát ajándékozza. Ez az irgalom. Önmaga életét adni. Ez az irgalom lényege. És ezt mindenkinek tanulnia kell. És Isten ismeretből fakad. Nem csak Isten ismeretből, hanem önismeretből is. Mert ahhoz, hogy önmagamat tudjam ajándékozni, ahhoz valahogyan önmagamat értékesnek kell tudni, és ehhez az kell, hogy valahogy kívülről nézzek önmagamra. Annak a szemével, aki engem értékesnek tart, és értékesnek teremtett, minden gyarlóságom és minden bűnöm ellenére. Tehát ilyen értelemben önmagát az ember akkor tudja ajándékozni, ha értékként fedezte fel saját magát. Az irgalom tehát önismeretből is fakad. Na most, ha innen közelítjük meg Szent Ferencet, akkor tulajdonképpen Szent Ferencnek az élete is az irgalomnak ez a tanulása. Ő is tanulta. Ennek az életútnak a végére lett szent. Tévednénk, és valamiféle ilyen vallásos romantikába burkolóznánk, ha úgy gondolnánk, hogy a szentek ezek ilyen kivételes és csodálandó, a rajongásra teremtett lények. Ez természetesen egyáltalán nem így van. És éppen ezért Szent Ferencnek az útja is, az Isten ismeret és az ember ismeret kibontakozásának az útja. Az ő személyes és megismételhetetlen útja, mint a tied is, meg az enyém. Belőle is csak egy volt, és ennyi elég is volt. Belőlem is, meg belőled is, meg mindenkiből csak egy van. És ez elég is. Annak ellenére, hogy ez egy hallatlan mély misztérium. Mindegyikünk számára. Ez az én, a legnagyobb misztérium. Nagyobb misztérium, mint az egész valóság, ha egyszer az ember tényleg rádöbbent erre. Ebben az értelemben Assisi Szent Ferenc inspiráció mindegyikünk számára. Nem Ferencet követjük. Ez a ferences szerzetesek sem Ferencet követik. Ferencnek a példáját követjük. Mert hogyha őt magát követnénk, akkor azt az utat akarnánk lemásolni, amit lehetetlen lemásolni. Amit ő tett, arra képtelenek vagyunk. A magunk személyes útját kell megtalálni, és ehhez ő is, És különösen az ilyen ferences karakterű lelkeknek nagyon nagy segítséget tud adni. De akkor is a példáját követjük, mert Krisztus követők vagyunk. És az ő Krisztus követését tartjuk szemünk előtt, és azon inspirálódunk. Egyébként, hogyha egy kicsit rátérek Szent Ferenc kistestvéreire, akkor ez a közösség, ez nem a ferences lelkiségből, nem a ferences hagyományból táplálkozott annak idején. A mi közösségünk indulása mindegyikünk esetében a karizmatikus megújulás volt. Az a megújulás, ahol megtapasztaltuk a közösségen keresztül az Istennek a különleges jelenlétét. A közösségen keresztül megtapasztaltuk saját magunkat, és mindenek előtt megtapasztaltuk az élő Istent, aki közel van, aki lépésről lépésre vezet, aki irgalmas, aki türelmes. Jézus Krisztus Istenét. És ez az egyszerre közösségi élmény, én tapasztalat és Isten élmény. Ez volt a kiinduló pontja annak a keresésnek, amivel felfedeztük a múltat. Egészen konkrétan benne Assisi Szent Ferencet. És hát itt kiderült, hogy ez a tapasztalatunk, amit valahogyan átéltünk, és értelmezni kell utólag valahogyan. És sokféleképpen lehet értelmezni, aztán el is mentek sokan X irányba. De Ferenc segített nekünk ezt igazán megérteni, mi történt velünk, és mi történt közöttünk. Mert a régi, legalábbis így történetileg, Ferencnek a tapasztalata ebben az optikában nem is olyan régi. Az új, amit mi átéltünk, az nem is olyan új. A kettő együtt rendkívül gazdagnak bizonyult. Megszületett a jelszavunk, a régit és az újat összekapcsolni egy olyan közösségben, ahol lehetőleg minden életállapot jelen van. Ahol egymást kölcsönösen kiegészítve, kiki a saját karizmáját elfogadva. Ugyanakkor a másik karizmájára rászorulva. Egyszerre a rászorultságnak, azaz a szegénységnek az élményét átélve, és egyszerre a gazdagítás képességének az élményét is átélve. Ez volt a jelszavunk. Tehát nem valamiféle szent iránti rajongás, kultusz, hanem az az út érdekelt minket, amit ő végigjárt. Amennyire ez egy utólag látható. Mert ha megnézzük, akkor számtalan legenda íródott, ami próbált az eseményeket értelmezni, amik Ferenc életében történtek. Ugye azt zárójelben gyorsan megjegyzem, újra, talán sokatszor, hogy a legenda az eredeti jelentésében, az nem valami, hogy az események menetét illetően bizonytalan beszámoló, hanem eredetileg a legere szóból olvasnivalót jelent, mégpedig épületes olvasmányt, aminek megvannak a maga műfaji szabályai. De akkor is a valóságot értelmezi, a valóságot írja le, ami történt. Számtalan legenda íródott Ferencről, mert annyira gazdag és annyira sok oldalról lehet megközelíteni. Tehát ilyen értelemben megpróbáljuk nem annyira ezt a kultuszt Szent Ferenc iránt gyakorolni, hanem inkább az ő példáját és az ő útját, ahogyan végigjárta megérteni, és a saját magunk útjára vonatkozóan következtetést levonni. Ismét zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon sok esetben a szentek tiszteletével kapcsolatos kritikák a protestáns testvéreink részéről onnan fakadnak, hogy a szentjeink tiszteletében sokkal több a kultusz, mint a követésük. Sokkal több a kultusz, mint a példájuknak a követése. Ha több lenne példájuknak a követése, és ilyen értemben ez a rajongó kultusz, ez egy kicsit kisebb lenne talán sok esetben. Segítene nekik is. Érdekel minket mindig, ha valakire emlékezünk, hogy hogy nézett ki. Tehát a külső megjelenése. Hát azt hiszi Szent Ferencre vonatkozóan, ugye összefoglalóan elmondhatjuk, hogy nem egy Adonis volt. Tehát a korabeli átlagos férfi testmagasságnál sokkal alacsonyabb volt. Egy manapság falusiasan vékony dongájúnak mondanánk. Egy gyenge fizikumú emberről van szó, hosszúkás arccal, sötét hajjal, sötét szemekkel, ritkás szakállal, hosszú, vékony ujjakkal, ahogyan ezt Cselánói Tamás és mások is leírják így részletesen. Egyáltalán nem egy ilyen erőteljes személyiség a megjelenését illetően. De amikor megszólalt, azt mondják, zengő és lebilincselő hangja volt. Mindennek ellenére az, hogy úgy mondjam, az előnytelen külső ellenére, ami a belsejéről tanúskodott, az viszont lebilincselő volt. A belső tulajdonságai megint csak vannak életrajzírók, akik így a legendának a szabályait követve nem győzik eléggé az ő bűnösségét és gyarlóságát ragozni ilyen általános képekkel. Viszont az ő társai, akik közel voltak hozzá, azok érdekes módon nem annyira arról beszélnek, hogy milyen elvetemült is volt ő megtérés előtt fiatal korába. Inkább arról beszélnek, hogy egy ellentmondásos személyiség volt, de nem rossz. Nagyon sok alapvetően jó emberi tulajdonság és képesség, adottság volt benne. Egyrészt finom lelkű és érzékeny. Másrészt rendkívül érzéki. Egyrésztről közösségi. Más szempontból extravagáns és egyenesen exhibicionista. Hogy egy gazdag posztókereskedőnek a fiaként megengedhette magának, hogy messze a gazdag átlag, gazdagéknak az átlaga fölött öltözködjön. Kereste ezt a feltűnést is. Valami miatt az ő egyediségét először a külsőségekben kereste. Ott úgy, hogy a ruhájának az egyik felét teljesen primitív és egyszerű anyagból készítette, a másik felét pedig a legdrágábbból. Ez a hajlam, ez a önmagát megmutató hajlam, ez végig ott van benne érdekes módon. Derűs és mulatozó, pazarló egyenesen, de ugyanakkor pedig ott van benne egy mélység. Valamiféle küldetéstudatnak, egy homályos küldetéstudatnak a mélysége is ott van. És hát akkor kezdődik az ő története. Ugye az ambícióknak érvényt kell szerezni. Ez egy ilyen homályos dolog, mint mindenkiben először. A küldetéstudat ott van. És kezdődik egyfajta álmodozással. De nem álmokkal, álmodozással kezdődik. Egy ilyen vékony dongájú ember tud karriert csinálni lovagként. Lovagként tud hírnevet és gazdagságot szerezni? Hát nem. De már akkor is, amikor a csatatéri életből van tapasztalata, mert a kollesztrádai csatában, amikor Assisi és Perugia megütköznek, a nemesség és a polgárság valamiféle ütközeteként, és aztán utána egy évig ott csücsül Perugia börtönében, akkor magát a harcot és annak a vereségnek a következményeit is ott a börtönben átéli nagyon mélyen. Sőt, bizonyos betegségekre azt mondják, hogy onnantól fogva végigkísért az életét. De ez kevés volt ahhoz, hogy a valósággal kiengesztelődjön. Még ő továbbra is lovag akart lenni. Apuka megvette a drága felszerelést. És már csak az ember kellett, aki aztán valószínűleg Brienni Walternak a személyében meg is jött, aki elindult Apuliába, és ennek a lovagnak az árnyékában úgy gondolta, hogy ő fel tud emelkedni ezekre a magasságokra, a hírességekre és a közismertségnek a magasságára. Aztán ahogy így megy, vonul délfelé, találkozik egy szerencsétlen, szegény lovaggal, aki tényleg lovag, aki tényleg katona, de nincs normális felszerelése. És akkor együttérzésből odaadja magáét neki. De azért még megy tovább, cserélnek. Tehát itt van már is egy ilyen nagylelkű gesztus benne. Ez a nagylelkűség, ez egy kulcskérdés. Erre még visszatérünk. Ez minden ember életében kulcskérdés. amikor így felismeri a lehetőséget, ott választhat szűkkeblűség és nagy lelkűség között. Ez az ő esetében is így volt. És akkor jönnek a mélyebb álmok. Mert hogy éjszaka álmodik. Az egyik álma az volt, hogy lát egy hatalmas palotát. Egy csodálatos palotát tele fegyverekkel, megkérdezi, ez meg kié? Ez a tiéd. Olyan derűsen ébred. Annyira feldobottan ébred, hogy ez egy profécia számára. De aztán valahogy mégis van benne valamiféle nyugtalanság. Mert a következő éjszaka megint álmodik. És akkor felteszik neki a kérdést álmában. Ferenc, ki a nagyobb? A szolga vagy az úr? Természetesen az úr. Akkor miért hagyod el az urat a szolgáért? Nagyon mélyen megérinti ez az álom. Ez nem dobja fel, nem feldobottan ébred fel, de mégis valami pozitív hozadéka van ennek az álomnak is. Tehát itt szemben áll az álmodozás, az irreális álmodozás, aminek a képességei abszolút nem feleltek meg, és itt vannak ezek az álmok, amik viszont a valósággal szembesítik. Az álom, ami felébreszt. Az álmodozás, ami elaltat. A kettő között lényegi különbség van nála is. Úgy volt ébren, hogy tulajdonképpen aludt, és úgy alszik, hogy abból ébredés lesz. Közbevetőleg megjegyzem, te már felébredtél? Milyen állapotban vagy? Nem azokra gondolok, akiknek rövidre sikerült az éjszakájuk, és ezért egészséges szervezetük most megtoldja az alvást, nem rájuk gondolok. És nem is ebben az értelemben. Jó ezt a különbségtételt valahogyan megpróbálni, megtenni álmodozás és álmok között. És akkor itt következik lépésről lépésre. De mindig valahogyan valamilyen nagy lelkűségre kapott kegyelmi válaszként az ő növekedése. Tehát itt van, sokat hallottatok rá, róla biztos, itt van az a pillanat, amikor már még jár a cimborákkal, még jár Assisi utcai, még mulatnak. Ezt csak megáll. És azt mondja, ha darabokra téptek volna, akkor sem tudtam volna onnan mozdulni, annyira eltöltött az Úr édessége. Tehát ez a kegyelmi élmény, az Úr jelenlétének, ez a mély tapasztalata. Még bűnökben él, tehát még nem hagyta ott a világot, még csak elkezdődött egy folyamat. És ő maga mondja, hogy súlyos bűnökben élt. Most ezt ne faggassuk meg, ne kíváncsiskodjunk, hogy miben is álltak ezek. Ő maga mondja, hogy igen. És aztán jön a következő lépés, amikor megint csak ennek a belső indításnak enged, és megint nagy lelkűen megteszi azt, amit már meg tud tenni. Még lovon járja Assisi környékét, és meglátja azt a leprást, leszáll, oda megy, megcsókolja a kezét, és megöleli. Ez a nagy lelkűségnek, a testvériségnek egy gesztusa. Te a testvérem vagy. Ezt a szóban kimondta volna 5 méter távolságból, onnan is érezte volna már a bűzt, de ennek nem lett volna jelentősége. Így ez a gesztus. Az azt mondja, a testvérem vagy. És ezt később is látni fogjuk. És a keresztények számára is ez egy kulcskérdés. Ez a testvériség. Mi úgy szólítjuk egymást a közösségben, hogy testvér. Nem annyira atyaként szólítatjuk magunkat sem, pedig ez teljesen jogos egyébként, mert Krisztusnak az atyasságában részesülünk. De miután az evangélium azt mondja, hogy egy atya atyátok a mennyei, ti pedig mindnyáján testvérek vagytok. Ferenceseknek ez az egyik feladata, hogy ezt a testvériséget igyekezzünk megélni, és valahogyan minden módon kifejezésre juttatni. Körülbelül ezt fejezte ki az a, hogy úgy mondjam, szociálisan izgalmas közegben megélt élményünk a vasgyárban. Ez egy szociológiailag izgalmas közeg, ha nem tudtátok volna, valaki így fogalmazott.
Becsengetett egy rászoruló, és ott a megszólítás az volt, hogy tisztelendő elvtárs. 90-es években. Tisztelendő elvtárs, és akkor sorolta, mi kell neki. Na most az ő tudatában ott a 90-es évek elején nyilvánvalóan az elvtárs ez az, azt jelenti, hogy egy szinten vagyunk. Valamit azért csak megértett. Később elterjedt ez a megszólítás, hogy testvér, vagy időnként már, ahogy így öregettünk egyébként érdekes módon, egyre inkább az atya. Az atya megszólítás is. Aztán, hogy én is öregettem, emlékszem, egy alkalommal jött a Csokis Anyi, azért lett Csokis Anyi, mert mindig csokit kért. És akkor nála a megszólítás, a helyes megszólítás az az volt, hogy Antal testvér bácsi. Antal testvér bácsi. Tehát ez valószínűleg már az életkoromnak, kibontakozó életkoromnak szólt. A legújabb megszólítás, ami szintén nagyon érdekes, ez ugye Ferenc testvért illette, Ferenc atya úr. Ferenc atya úr. Ez volt a megszólítás. Ferenc atya egybe, és hozzá az úr. Akár hogyan is, de az alap, és amihez vissza kell térnünk újra meg újra, amit korrigálnunk is kell újra meg újra. Ez a mellé rendelt viszony. Testvérek vagyunk. Nem vagyok több nálad az úr előtt, és nem vagy kevesebb nálam. És fordítva. Azaz, senkinél nem kell, hogy többnek érezzem magam, de senkinél nem kell, hogy kevesebbnek érezzem magam. Hogy aztán az ember mit érez és mit nem, az egy másik dolog, de ennek a tudata, ez fontos. És Ferenc számára is fontos volt. A leprásnak adott ölelés, az ezt kifejezte. Aztán utána, ennek a nagy lelkűségnek a következtében jön a következő lépés. A San Damiano templomában az a kereszt megszólítja. Nem a kereszt, hanem Krisztus szólítja meg. A keresztre feszített szólította meg. És ebben a korban Krisztus szegényebb, mint amilyen volt annak idején történetileg nyilvános működésének és gyerekkorának a Palesztinájában. Mert ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor nem azt olvassuk ott, hogy Jézus nyomorgott volna. Nyilvános működés alatt volt olyan, hogy nem volt mit enni, a szolgálat miatt nem volt idő egyszerűen élelmet szerezni. De Jézus életének nem ez az alaphangja, hogy szűkölködik és nyomorog, hanem a munkás embereknek az átlag életszínvonalán él. Ott, onnan ez a kép jön. Akkor hogy lehet, hogy itt ennyire hangsúlyossá válik a szegénység? Azért, mert itt a 13. század legelején a keresztények 80%-a, az akkor tapasztalható népesség robbanásnak köszönhetően is, polgárosodásnak köszönhetően is. A 80%-a szinte koldus szegényen élt. Krisztus titokzatos teste az egyház, azaz Krisztus. Szegény. És a vele való közösséget nem lehet másként megélni, csak úgy, hogy a szegények testvérekké válnak. És a szegénységet, amit Ferenc vállal, és a közösség számára is vállal. Ezt nem lehet megérteni másként, csak úgy, ha a szegényekből indulunk ki. A szegény emberrel való közösség. És a velük való közösség mire döbbent rá? Hogy én is szegény vagyok. Én is rászoruló vagyok. Azt mondta egyszer Károly atya, Lejki atyám, jezsuita, Csokai Károly atya, nem sokkal azelőtt, hogy meghalt, azt mondta, hogy Antal testvér, a cölibátus a mi nagy szegénységünk. Egy nagy érték hiányzik az életünkből. De ez karizma. Ezt karizmaként kaptunk, aminek megvan az örömteli oldala, és megvan ez a szegénysége. Na ott a szegénység mélyebb dimenziójából megint megértettem valamit. A rászorultság, ami ehhez az élethez hozzá tartozik. Kibírni. Annak idején Rómában találkoztam egy pakisztáni kapucinussal. Beszélgettünk, egy bölcsember volt, fiatal, de már bölcsember, azt mondta. Nektek itt nyugaton megoldásaitok vannak, és valahogyan ezt úgy látta, hogy ezek a megoldások, ezek ilyen kényszerhelyzeteket teremtenek. Azt mondja, nálunk ott, Pakisztánban. Megoldhatatlan problémák között születünk, megoldhatatlan problémák között élünk, és megoldhatatlan problémák között halunk meg. A rászorultságukkal, a szegénységükkel, a függőségükkel tudnak mit kezdeni. És itt nem a szegénység a lényeg, hangsúlyozom, hanem az a függőség, ami elvezet ahhoz az alapvető függéshez, hogy az Istentől, az Isten szeretetétől függök, nem tudok nélküle élni. Minden más illúzió, ameddig lehetséges. A keresztre feszített szegénységéről van szó, aki azonosul minden századnak az emberével, és ott tényleg koldus szegények az emberek. Innentől fogva keresztre feszített képe végigkíséri őt egész életén. Ferenc, ahogy mondtam, az élete végére lett szent, és itt az élete végéről egy epizódot még hadd mondjak. Ugye egy évvel a halála előtt már rendkívül beteg. Alig lát, sőt, már szinte nem is lát, vak. Sőt, a fény, a napfény, még a tűznek a fénye is irritálja a szemét, és nagy fájdalmat okoz, meséli el a perugiai legenda. És akkor San Damianói nővérek ápolják, a kolostor falához épített szalma kunyhóban lakik. És akkor testi, lelki, szellemi gyötrelem mellett még ott van az is, hogy nem tud se étkezni rendesen az ott lévő testvérekkel, se imádkozni rendesen, az egerek, azok elárasztották a kunyhót. Rajta is szaladgálnak, asztalra is felugrálnak. Ez már mindennek a csúcsa volt. És akkor különös módon imádkozik Ferenc. És kéri az Urat, ezt már nem bírja ő sem. És akkor az Úr válaszol neki. És kap egy olyan belső mély élményt, ahol az Úr biztosítja arról, hogy elnyerte az üdvösséget, az örök életet. És akkor ehhez képest minden semmivé válik. Minden elviselhetővé válik számára. Sőt, megszületik a naphimnusz, a teremtményekkel együtt, minden teremtménnyel együtt dicséri az Istent. Tehát azok a hiányok, amiket elszenvedünk, amit keresztnek mondunk, azok a relatívak. És az Úr adja meg azt a mély tapasztalatot, amivel ez a relativitás, ez érzékelhető, élhetővé válik. Amikor nem arról van szó, hogy megértettem, hogy mi ez az örökké valósághoz képest, hanem amikor mélyen átélte. De ez el kellett neki is menni a falig. A szenvedés az önmagában nem érték, ezt tudjuk, és ezért a szenvedéssel minden formájában fel kell venni a harcot. Amikor az Úr nem veszi el, akkor tudjuk, hogy szeretetből vállalt szenvedéssé válik. Ez a szeretetből vállalt szenvedés viszont életet ad. Ez az irgalom. Térjünk vissza az elejére. Ez az irgalom. Kicsit hosszú vagyok, tudom. Ezért most befejezem. És különösen a fiataloknak szeretnék a lelkére kötni két dolgot. Az egyik. Keresd az utadat, álmodozz, ha más nem tudsz, de légy nagy lelkű, és meglátod az igaz álmokat. Keresd az utadat, álmodozz, ha más nem tudsz, de légy nagy lelkű, és megtalálod az igazi álmokat, amik a valósághoz visznek. Másik, légy bátor, és tanuld az irgalmat, azaz önmagad igazi ajándékozását. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk!
Kérjük, hallgass meg minket!
Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni keresztjeinket. Hallgass meg, Urunk!
Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő víz forrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk!
Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Hallgass meg, Urunk!
Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Hallgass meg minket!
Imádkozzunk Csepellényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Én a
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor énekeljük.
Megszülettem, te adtad életem. Megszülettem, a semmiből hirtelen.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak.